Drága Istenem, szent a te neved, és nagyon köszönjük neked azt, hogy elhelyeztél a Sionon egy sarokkövet. Felmagasztaljuk Jézus Krisztusnak a nevét, felmagasztaljuk az ő személyét, a mi megváltónkat, a mi urunkat, a mi példaképünket, és valóban ő belőle indul ki minden. Nekünk ő hozzá kell igazodni. Ő az, aki egyszerűen minden áldást hordoz, és a megoldás és a válasz mindenre, ami foglalkoztat bennünket. A válasz a kétségekre, a válasz a szeretet hiányra, a válasz az útkeresésre, és akarjuk hallani ma is a te hangodat, meg atyánk, aki Jézusban lettél a mi atyánk, hiszen így fogadtál bennünket gyermekeddé Krisztusban. Köszönjük, hogy erre az alapra építhetünk, erre az alapra hittel állhatunk rá, és jöhetünk most te hozzád. Szólj mi hozzánk, és add a te kegyelmedet, hogy ne emberi szavak legyenek ezek, hanem egyenként vigyünk haza aktuális üzenetet a te szívedből. Amen. Maradjunk állva, és egy igét olvassunk fel. Ez a Zsidókhoz írt levélben van megírva. Zsidókhoz írt levél 11. fejezete, és a 6. vers. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Amen. Foglaljunk helyet. Hát az első, rögtön ki is lehet, igen, maradhat egyelőre az ige vers, és akkor látjuk, mindig oda lehet rámenni. A Zsidókhoz írt levélből többször fogok majd idézni ebből a fejezetből, de ez a kulcsigénk. Igazság szerint az, hogy imádkozz hittel, ugye már a múlt héten is téma volt, tudom, hogy milyen megközelítésből és milyen történet alapján. Egészen biztos vagyok benne, hogy más üzenetet hoz Isten. Nem csak azért, mert mások vagyunk, meg más igét hoztunk, hanem mert hiszem, hogy ő így munkálkodik, hogy most lehet, hogy más oldalról akar bennünket megerősíteni. Éppen ezért azt a példát nem is nagyon fogom ide hozni. A hitről bőven beszél a Biblia, és a hittel való imádságról is. Viszont valahogy úgy érzem, hogy nekem legalábbis ez volt az üzenet, és reménységem is az, meg a hitem is, hogy az üzenet lesz másoknak is, hogy mi az, mi annak a kulcsa, hogy hittel imádkozzunk. És valahogy ettől az igétől úgy nem is akartam, meg nem is nagyon tudtam szabadulni, pedig annyira olyan alapvető, annyira olyan egyértelmű, hogy mint a matek érettségén mondjuk valaki elkezdené bebizonyítani, hogy egyszer egy az egy. Tehát, hogy aki Istenhez imádkozik, aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van. Egy gyakorlati példát szeretnék hozni, itt van körünkben Piroska néni, ha nem lett volna itt, akkor lehet, hogy most másról kellett volna kitalálni, de milyen jó, hogy itt van. És mondjuk elhatározom, hogy felhívom Piroska nénit telefonon. Ekkor vajon elgondolkozom-e, hogy ő létezik-e? Itt van-e a Földön? Van-e olyan a Földön, hogy Piroska néni, van-e olyan Egerben? Van-e olyan ismerősöm? Nyilván nem, hiszen azért jutott eszembe, hogy őt felhívjam, mert van egy előzetes tudásom. Abszurd és fura, meg vicces lenne, hogyha ezen kezdenék el gondolkozni. Vannak közös történeteink, ugyebár ismerjük egymást az én gyerekkorom óta, akkor ő már régóta volt fiatal, amikor mi 11 évesen, ugye én 11 éves voltam, ide költöztünk Egerbe, jó sokszor találkoztunk, ő is látta, hogy én felnövök, én is láttam, ahogyan már az idősebb korban is hordozza a szolgálatot szeretettel, hordozza néha a betegséget, a gyengeséget is hittel, és egyszerűen látom az ő forgolódását, az ő életét, ő is látja az enyémet, van közöttünk egy kapcsolat. Bőven vannak személyes emlékek. És sok szempontból ismerem a gondolkodását, sok szempontból példa is előttem ő, és sorolhatnám. De mást is említhettem volna, nincsen kétség, és ez nem hit, hogy Piroska néni van, hogy ő milyen tulajdonságokkal ruházta fel őt Isten, adott esetben milyen ajándékokat adott neki, amiket legalábbis én tapasztaltam, hogy működik rajta keresztül. Tehát ez nem hit, hanem ez tapasztalat. Az egyszer egy ügyében sem kezdek el számolni, hanem elég magabiztosan meggyőződésből kijelentem, hogy egyszer egy az egy. Furcsa lenne, hogyha valaki egy matematikai bizonyítási eljárást indítana ez ügyben, mert ezt egyszerűen tudjuk. Nem imádkozom azért, hogy Egerben legyen vár, mert tudom, hogy Egerben elég régóta van vár. Tehát mégis valahogy Isten kijelenti ezt, hogy aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van. És úgy megfogott ez engem, mert ebben szerintem több van, mint ez az egyszerű, kicsit olyan bugyutának hangzó dolog, hogy hát ezt nem kell bizonyítani, menjünk tovább, lakozzunk tovább. Emlékezzünk például Tamásra a tanítványok közül, amikor megtapintotta a feltámadt Jézusnak a sebeit. És azt mondja az ige, Tamás így felelt, ezt a János evangéliuma szerint olvasom, én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más jelet is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát volt egy ember, aki Jézussal járt, volt személyes tapasztalata, ismerte Jézusnak a természetét, ismerte az ő csodáit, követte őt folyamatosan, feláldozta az életét erre több éven keresztül, de a feltámadás tényét nehezen tudta befogadni. Pedig Jézusnak a természete, az ő csodatételei, meg sok minden ott játszódott le a szeme előtt, de a hit az nem egy olyan egyértelmű dolog. Vagy a János 3.16-ban, ugye tudjuk, hogy mi van megírva, előtte, utána is nagyon fontos igék vannak. Élet-halál kérdése. Létkérdés a hitünk Jézusban. Létkérdés. De nem csak úgy általában a jó Jézus Krisztusban, hanem az ember fiában, az elküldöttben, az Isten felkentjében, a szabadítóban, a gyógyítóban való hit. Ez egy csomag. És épp ezért furcsának tűnhet az, hogy mondjuk Tamás miért nem hitt. Nyilván tudjuk, hogy elrejtette a kijelentést Jézus a szemük elől sokáig, de amikor már ott volt, szemtől szemben vele a feltámadt, dicsőséges Jézus Krisztus. Ők megkapták a teljes csomagot, legalábbis testben, 3 éven keresztül, az isteni természetéből nagyon sokat kaptak Jézusnak, és mégis Tamásnál nem volt olyan egyértelmű, hogy hisz. A feltámadás dicsőségét, a feltámadás örömét, majd mindjárt látjuk, nehéz volt feldolgozni. Mert nem annyira egyértelmű a hit. Mi ragadjuk meg azt a tényt, hogy ő van. És a második, hogy ragadjuk meg azt, hogy igaz, amit ő magáról mond, egyáltalán igaz, amit kijelent, bármivel kapcsolatban, de igaz, amit magáról mond, és igaz, amit rólunk mond. Hogyha akarunk eredményes Krisztus követő életet, válaszokkal teli ima életet, akkor frissítsük ezt fel, erősödjünk meg Jézus Krisztusban. Változtasson mindenki az életén, a hozzáállásán, kapargassa meg a hitét az Úrnak a jelenlétében, hogy vajon ezt az egyszerű kérdést meg tudom-e válaszolni? Mint ahogy Tamásban volt egy meglepetés, egy bizonytalanság. Szemtől szembe látott, és elsőre nem tudott hinni. Jézus egyből érzékelte a bizonytalanságot. És érzékelte azt Jézus, hogy erre a bizonytalanságra nekem itt és most választ kell adnom. Mert nem hagyhatom kétségek között ezt az embert, aki most annyira meg van lepődve, hogy a hitében is meginog. És alig várja ezt az ellenség, hogy mi csak úgy, ezt most szépen magyarosan ugye lehet mondani, vannak ilyen igék, tehát hogy elsikoljunk, ilyen nincs, de hogy, tehát hogy az embernek a figyelme hogy gyorsan elszálljon ezek fölött, a kijelentések fölött. Hogy aki Istent keresi, aki hozzájárul, annak hinnie kell, hogy ő van. De miben hiszek akkor, amikor azt mondom, hogy ő van? Abban hiszek, például, hogy igaz, amit mond. És alig várja az ellenség, hogy ezt a fajta hitet, ezt valahogy kikerüljük. Úgy az ember átrepül ezek fölött, adott esetben rutinná válik az, hogy én megszólítom az Istent. Rutinná válik az, hogy hát jó, hozom a dolgaimat, hozom a kérdéseimet, hozom a válasz nélküliségeket, hozom a betegeket, a családtagjaimat. Valljuk meg, hogy olyan sokszor ez egy néha gépiessé tud válni, elszürkül. Máskor buzgón csináljuk, sírunk az Úr előtt, örülünk, kiöntjük a szívünket, de vannak időszakok, amikor egyszerűen olyanná válik, hogy megszólítjuk őt, mintha ez annyira természetes lenne, szinte szürke. Isten ezt nem akarja, a sátán viszont akarja, alig várja, hogy ezt a hitet, ezt az élményt, hogy amikor neki indulok az imában, akkor azt érezzem, hogy igen, Istenem, te vagy. És igen, Istenem, te, amit mondtál magadról, az igaz, meg amit mondtál rólam, az igaz, és mindennel kapcsolatban, amit kijelentettél, az valóság, és igaz, és ámen. És itt ezért ezt az egyszerű igazságot ezt nem szabad veszni, hagyni, hogy Isten van, és igaz minden, amit ő mondott. Mert a szőnyeget söpri akkor ki a sátán, nevetve a mi lábunk alól. Ez egy álnok szétdobáló. Tapasztaljuk a világban. Személyes életünket is tönkre akarja tenni, és a hitünket ki akarja söpörni. És ezt nem szabad engedni. Krisztusról szóló kulcsige, hogy aki hisz ő benne, nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Erre is azt mondjuk, hogy jó, tudjuk, János 3.16, ez a János 3.17, előtte is ugye Nikodémussal beszélget szintén a hitről, az újjászületésről, ismerjük, tudjuk. Engedjük, hogy porolja le Isten ezeket a dolgokat, fényesítse ki újra a Szent Szellem által az életünkben ezeket az egyszerű igazságokat, hogy én tetszeni akarok az Istennek, és hit nélkül nem lehet tetszeni. Aki hozzájárul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy minden igaz, amit ő kijelentett. Hálásak lehetünk Nikodémusnak, hogy ő éjjel oda ment. Mint egy zsidó vezető, tekintélyes ember, hogy vállalta ezt a kockázatot. És azért mondom ezt, mert olyan kijelentéseket adott neki Jézus, amik a keresztény életünknek, meg az evangélium hirdetésének is alapjai. De amikor arról beszélünk, hogy imádkozzunk hittel, akkor szerintem ez is ide kapcsolódik. Az Úr szelleme egy embert nem hagyott nyugodni. Ő megtette ezt a lépést, hogy zsidó főember létére oda ment, oda járult, ugye, hittel Jézushoz, és olyan természetesnek tűnik, hogy Jézus éjjel fogadta őt, nem? Tehát e fölött is úgy elsiklunk, hogy éjjel oda ment. De a Mester ilyen, hogy ő éjjel is fogad. Bármikor, alkalmas, alkalmatlan időben, amikor a Szent Szellem nem hagy nyugodni, amikor kétséged van, amikor bátorításra van szükséged, amikor fáj az, hogy a családtagod, a férjed, a feleséged, a barátod hit nélkül él és sötétségben van, akármikor, ha gyengének érzed magad emiatt, hogyha fásultnak érzed magad emiatt, akkor is a Mester vár. Nikodémus is éjjel ment hozzá. A legegyszerűbb gyermeki kérdéssel egyébként, zsidó főember létére. Viszont egy kijelentést is tett Nikodémus, hasonlítsuk össze egy kicsit Tamás történetével, amire az előbb utaltam. Ő azt mondja, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki hozzájárul, annak hinnie kell, hogy ő van. És tegyük hozzá, hinnie kell, ebben a vanban benne van az, hogy a teljes csomag, amit Jézus képvisel, amit az Atya képvisel, hogy ő minden, amit mond magáról. És Nikodémus mit mond? Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél. Tamás van a feltámadt Jézusnak a dicsősége, kétségeket ébresztett. Egy Nikodémus nevű ember pedig megvallja, hogy mi tudjuk. Nekünk ezzel a tudással kell jönni. Vagy éppen ezzel a Tamás féle kétséggel. Hogy Istenem, adj nagyobb választ, adj egyértelműbb választ. Akár egyik van a szívünkben, akár a másik. Ha vágyakozunk arra, hogy megértsük tényleg akár az újjászületés titkát, akár az Isten országának a működését. Mint ahogy Nikodémus feltette ezt a kérdést, hogy hát akkor, tehát ilyen szintre lement, hogy visszamehetek-e én az anyám méhébe, ismerjük a történetet, egészen döbbenetes kérdés. De van, amikor ide kell visszamennünk az alapokhoz, hogy Istenem, hogy is volt az én életemben, amikor újjászülettem, visszamenni az elejére. Ezt a dolgot nem értettem, és mégis akartam rá építkezni. És akkor most, ahol évek után tartok, az egy nem olyan stabil alapokon álló hit. Van bennem kétség. Ott elrontottam valamit, és úgy csináltam, mintha jó lett volna. Menjünk oda-vissza. Vezess oda-vissza. És Isten ezt meg fogja tenni. Nikodémussal is éjjel úgy foglalkozott, hogy egy zsidó főembert gyermeki egyszerűséggel tanított. Tamás esetében egy tapasztalati történetről beszélünk. Személyes húsvér Jézussal való kapcsolata volt, így alakult ki, mégis abban a sokkos és szomorú állapotban, hogy most Jézussal mi van. Egyben egyébként biztos, hogy egy hihetetlennek tűnő csodás öröm is volt, hogy hát látom Jézust, de hát ez mégis képtelenség. Valahogy ugye ez lehetett a szívében, hogy ez. Nem hiszem el, mint a lottó ötös vagy. Tehát lehet, hogy még annál is gondolom nagyobb dolog a Jézusnak a jelenlétében, de azt mondta, hogy ha viszont itt vagy, akkor, és engeded, akkor én megfoglak, megtapintalak. És akkor elhiszem. Márknál erről úgy olvasunk, hogy végül megjelent a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és figyeljünk, szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Tehát Márk megemlíti azt, hogy hát voltak tanúságtételek közületek, és hitetlenek voltatok, és kemény szívűek. Miért nem hittetek az asszonyoknak? Viszont nem ennyi a történet, hanem olvassuk tovább. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és Isten jobbjára ült. És utána olvassuk, hogy ezek pedig elmentek, és ezek az ige hirdetésüket, ezek a jelek követték. Tehát Jézus megdorgálja őket a hitük hiánya és a kemény szívűségük miatt. Hogy lehet, hogy küldtem embereket közületek, és nem hisztek, de kezelte a helyzetet ugyanakkor, és rögtön ki is küldte őket, és nem az ő hitetlenségükön, meg a kemény szívűségükön múlt utána semmi, mert azt Jézus megváltoztatta, hiszen azt mondja, hogy kiküldenek titeket, de majd követik ezek a csodák, és akkor az ő ige hirdetésük, ahogyan elmentek, valóban ilyen jelekkel és csodákkal teljes volt. Tehát voltak ők is kemény szívűek, meg hitetlenek, és Jézus ezt nem kendőzte el, a szemükre vetette. De a Jézussal való közösség, a feltámadt Jézussal való közösség és a hitbeli meggyőződés, amikor helyreállt, amikor nem a hamis alapra, meg az összetöredezett alapra építettek, hanem Jézus rendbe tette, akkor követték ezek a jelek és csodák, amiket Jézus megígért. Van egy másik példa is, és aztán utána megyek a következő pontra, csak szeretnék több történetből hozni részleteket. Van ez a meggyógyított vak ember, a János 9-ben olvasunk róla. Meghallotta Jézus, hogy kik közösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre így szólt, hiszek Uram, és legorulva imádta őt. Ez is ugye egy érdekes történet. Elnézést. Hogyha összevetjük a Tamás féle történettel, összevetjük a Nikodémus féle történettel. Akkor azt látjuk, hogy ugye Tamásnak volt több éves tapasztalata Jézussal, személyes, a feltámadt Jézus látta. Nikodémusban volt egy szellemi éjség, egy hatalmas kérdés. Megvallotta, hogy tudjuk, hogy te Istentől jöttél. Na, de én kíváncsi vagyok, hogy akkor mi az igazság? Tehát ő abszolút ezzel a teljes hittel lépett fel. Csak még kérdései voltak. Ez a vakember pedig ugye meggyógyult, már látott, de Jézus tudta, hogy nem ismerte még fel őt. És ezért annyira direkt módon mutatkozott be neki, hogy rávezesse, ami egy végtelenül személyes mód. Konkrétan Jézus kérdez. Előbb ugye Nikodémus kérdezett. Most meg Jézus. Hiszel te az ember fiában? És akkor megint olyan furcsa ez az egész kérdés. Hogy ki az, hogy higgyek benne? És azt mondja, itt áll előtted. És Jézus nem veti meg ezt a választ, hogy jó, hát persze most, hogy már rávezettelek, meg már gyakorlatilag a szádba rágtam a témát, jó, hát most azt mondod, hogy hiszek. Hiszen erre így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. És hogyha Jézus nem mondta volna, akkor valószínű, hogy a hit és az imádat nem lett volna ott a szívében, csak egy csodatévő élmény. Olyan érdekes ez, amikor visszautalunk a zsidókhoz írt levélre, hogy aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van. És igaz minden, amit mond magáról. Működik a Jézussal való találkozás. A Tamás életében, meg a tanítványok életében, akik kemény szívűek voltak, akik hitetlenek voltak a társaiknak a bizonságtételére, hogy Jézus feltámadt. A Nikodémus életében, aki tudta, hogy te vagy az Isten elküldöttje, illetve ennek a vakembernek az életében is, de mind-mind más történet, Jézus bemutatkozik, és a hitre helyez mindig a hangsúly. A hit. És olyan érdekes, hogy ennél a vakembernél a változásnak az a kulcsa, hogy evidenciává, alappá vált, fősziklává vált a lába alatt az, ami egy pillanattal előtte még egy teljes homály volt. Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Utána pedig a következő pillanatban leborulva imádja őt. Meggyőződés jött ebben, ennek az embernek a szellemében és a szívében. Ez a hit, tehát meggyőződés, ez működik az imában is. Ez a hit és meggyőződés működik az imában is. Hiszem, hogy ő van, bár ugye nem látom ebben a korban. Nem úgy, mint a tanítványok, vagy mint Tamás, vagy mint Nikodémus, vagy mint ez a vakember. És hiszem, hogy ő az, akinek mondja magát. Nézzük a harmadik pontot. Ugyanis a harmadik pont az, hogy ő, hinnem kell abban, hogy ő hatalmas, erős és győztes király. Ez a csomag része. Amikor azt mondjuk, hogy aki, tehát hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki hozzájárul, annak hinnie kell, hogy ő van. A vagyokban, a vanban, ez is benne van. Nem csak az, hogy igazat szól, hogy mindenki jelentése igaz, hanem hogy az ő személye maga is, az a hatalom, az az erő, az az élő és lüktető kiáradó erő, ami kezdetektől, a teremtéstől fogva volt, a feltámadásnál is ott volt, és majd az eljövendő időszakban is a sátán legyőzésével és az ő uralkodásával és egy örök kivalóságon való imádatával megvalósul. Ez az egész, ez benne van abban, hogy hiszek abban, hogy ő van. Isten nem aggódik semmiért. Ezt már többször mondtam, mert igen, hirdetésben hallottam én is, nagyon tetszik. Isten nem egy aggódó Isten, hogy jaj, vajon holnap fel kell-e a nap? Meg tudom-e tenni? Nem izgul, hogy tényleg lesz-e termés, aratás, vége lesz-e egy erdőtűznek, vagy kijön-e a súlyos betegségből valaki. Hanem ő a végtelen tudásnak az állapotában van, és egy megelégedett állapotban van, boldog Isten, és egy pillanatra sem bizonytalanodik elő magában. ezt folyamatosan kijelenti magáról, és keresi az ő dicsőségét, keresi az imádókat. Nem a biztatást keresi, meg a bátorítást. Nem jobban esik neki az, hogy most akkor milliók, meg 2 millió, meg 3 millió, és egyre több millió ember imádja őt, és akkor jobban felbátorodik. Isten tökéletesen biztos önmagában. És ez a teremtő erő, ez a fajta erő, ez a hatalom, ez benne van abban, hogy ő van. Amikor hiszem, hogy ő van, akkor ehhez a teremtő erőhöz jövök. Foruljuk le ezt is magunkban, hogy amikor elkezdünk egy imádságot, tényleg lehet, hogy egyébként fáradtan, vagy akár az is lehet, hogy elfásultan reggel van, vagy régóta várok a válaszra, nincs áttörés, nincsen biztató jel, de akkor is tudatosítsuk magunkban, hogy amikor arról szól az ige, hogy aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van. Az nem egy olyan rész, hogy elsiklunk fölötte, hanem jelentse ezt a csomagot. Minden igaz, amit mond magáról. Mindenre hatalmas, erős, győztes királyunk van. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen itt jövünk a zsidók 11.1-hez, amikor azt mondja, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Mert Istennek ez a hatalma, ez az ereje az, amiről bizonyságot akar tenni a szellememben, hogy ez igaz és ez valóság. Lehet, hogy bizonyságot tesz, sőt biztos vagyok benne, hogy már bizonyságot tett az életünkben sok helyen. Akár gyógyulásban, szabadításban, bűnöktől való megszabadulásban, rokonoknak esetleg már a megtérésében, meg ezerféle módon az ő gondoskodásával, akár munkahely, akár anyagiak, akár egészség, bármi. De boldog az, a másnak is ugye, ezt mondja Jézus, aki nem lát és hisz. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek, és ugye itt nem olvasom fel az egészet, de folytatja, hogy hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatóból állt elő a látható. Tehát ő hozzá a teremtő erőhöz, a végtelenség és a mindenség urához kapcsolódok a saját hitemmel. Amikor azt mondom, hogy most elkezdek imádkozni, mert hiszem, hogy te vagy. Hiszem, hogy igaz, amit te mondtál magadról. Te vagy a teremtő erő és hatalom. Tied a dicsőség. Itt egy gondolat jutott eszembe, hogy tulajdonképpen amikor azt mondjuk, hogy ő győztes, kicsit még Istenre nézve, majd hogy nem azt mondom, hogy megalázó azt mondani, hogy ő győztes. Mert az, hogy valaki győz, az azt feltételezi, hogy volt ellenfele, vagy hogy volt annak esélye éppenséggel, hogy esetleg ne győzzön. Ez csak egy gondolat, abszolút ilyen emberi, csak valahogy átfutott az agyamon ez, hogy milyen furcsa ez, hogy minden más jelző sokkal inkább illik rá, hogy fenséges, hogy hatalmas, hogy uralkodik. Tehát ezek a kérdés nélküli, kétség nélküli dolgok. És azt is mondjuk, hogy győztes imádatban, és ez nagyon jó és természetes. Jézus győztes Úr, legyőzte a halált, legyőzte az ellenséget. De azért vegyük észre, hogy volt valódi harc, és odaáldozta az ő életét, tehát óriási áldozatot hozott. De nem volt kérdés, hogy ő győze. A sátánnak nincsen esélye. Soha nem vesztett még részben sem. Egyetlen csatát sem, nemhogy háborút. Fel sem merül a vereség lehetősége. Tehát a győzelem, a hatalom, az irányítás, a királyi szó nála van, és hozzá tartozik örökkön örökké. És ez természetes, ez ő maga, az ő végtelen lényéből fakad. Ezt az Isten szólítjuk meg. Amikor hittel közeledünk, azzal a hittel, hogy ő van. És ugyanez a hit és meggyőződés működik az imában. Hiszem, hogy ő van, bár nem látom. Leborulok előtte imádatban, kiöntöm a szívemet imában, bár nincs itt velem testben. Nem tudok ránézni, ellenben hiszem, hogy ő nem csak van, hanem hatalmas, erős, pontosan az, akinek mondja magát, így összefoglalólag. És a negyedik pont, hogyha kivetítitek, hogy azt is elhiszem, amikor járulok hozzá, és azzal a hittel, hogy ő van, hogy ő jó hozzám, jót akar nekem, törődik velem, figyel rám. Nagyon sok jelentést lehetne hozni a Bibliából, nem ez a cél, hogy most mindent felsoroljunk. Amit Isten felhoz most a szívünkben, esetleg ehhez kapcsolódó ige, az erősítsen meg most bennünket, de raktározzuk el a szívünkbe. Enélkül, a pont nélkül megint csak nem működik a történet. Hit által te és én már nem a nem látható, már kapcsolódunk a nem látható Istenhez. És boldogok lehetünk, hogy hihetünk. Ez is nagyon érdekes, hogy ugye azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Igen, mert én azt tapasztalom, hogy valóban boldogság. Amikor ebben a tudatban tudtam jönni és tudok jönni Istenhez, és nem elfásulva, hanem ezeket a pontokat így nagyjából visszagondolok, akkor érzékeltem magamban, hogy tényleg volt bennem egy hit, egy meggyőződés, hogy én most a kegyelem királyi trónszékéhez jövök, hogy egy ígére utaljak. Járuljunk, mit mond az ige? Bizalommal a kegyelem királyi trónszékéhez. Tehát boldog vagyok, hogy hitáltal ragadhatok meg most ebben az időszakban dolgokat, mert nem látásban járok, hanem hitben. És Isten viszont igazolja azokat a dolgokat, amikre hittel az ő kijelentéséből ráálltam. Piroska Ninit említettem az elején, most is említhetem, de mondhatnék sok mindenkit. Tudjuk azt, hogy van, aki a betegségével kapcsolatban ráállt igazságokra, vagy családtagjával kapcsolatban, vagy kért imát, és beindultak folyamatok. És hiszem, hogy egyre inkább, ahogyan az imádságot és a hitet hangsúlyozza itt a közösségünkben Isten, és egyre több dologért imádkozunk, annál több dologban fogjuk megtapasztalni az ő válaszait és az ő kegyelmét. Tehát jó dolog, hogy a bizalmunkat adhatjuk annak az Istennek, akit most még nem látunk, de szellemben nagyon is ismerjük őt. Nagyon is vele járhatunk. Adhatjuk a mi bizalmunknak az ajándékát neki, ami eleve már egy dicsőítés az Atya felé. Én bizalommal jövök a te királyi trónusodhoz. Sokszor elhangzott példa, de most is elmondom, éppen Zalánnal volt a héten, hogy a gitáron gyakoroltam, zeneiskolába járok, hogy megtanuljak végre normálisan gitározni, ugye alapokat, hát ez egy klasszikus gitár, teljesen más, tehát itt kottából, és akkor leülök, nézegetem, gyakorlok. Zalán ugye egyből odajön, és hát ágaskodik fel, és perceken át játszom a gitáron, de ő csak folyamatosan és nem adja fel. Hát egyszerűen nem adja fel. Abba kell, hogy hagyjam egy idő után a gitározást, mert már megsajnálom. Hát mondom, jó, hát ha tényleg ennyire kitart, akkor föl kell vegyem, és fölveszem. Hát az Istennek a szíve nem ilyen. Azzal a bizalommal jövünk a királyi trónushoz, hogy ő válaszol. Boldog az, aki hittel közelít. Ezzel a hittel. És ugye ebben benne van, hogy növekedhetünk, hitlépéseket teszünk, növekedünk, ő válaszol, vagy lehet, hogy nem válaszol, de kitartasz, türelemmel, elhatatossággal mész tovább, és fog válaszolni úgy, hogy őt nem látod, lehet, hogy az utat se látod, lehet, hogy csak a következő lépést, lehet, hogy még feltétlenül az sem, de azt mondja, hogy valamit tegyél meg, adjál oda egy összeget, vagy menj el valakihez, azt sem tudod, hogy miért. Hiszem és nagyon vágyom is rá, hogy Isten így szóljon folyamatosan mindig hozzánk, és egyre inkább az ő halk és szelíd szavát így halljuk meg a szellemünkben, hogy ezekben a dolgokban hitben tudjunk járni. Egyet viszont tudunk, hogy ő kicsoda, hogy mit jelentett ki magáról, és hogy milyen az ő szíve, milyen tökéletes az ő hűsége. Kicsit ugrok. Hitáltal lehet olyan dolgokat tenni, ami őt gyönyörködteti. Például az imádság, a bizalommal való imádság. Erről már ugye Sanyi is beszélt a bevezető ige hirdetésben, aminek az volt a témája, hogy imádkozzunk röviden. De ott ugye megemlítette azt, hogy, és szerintem ez egy alapvető dolog az imádsággal kapcsolatban, engem úgy szíven is ütött, hogy milyen jó az, hogy az igében Isten elmondja, hogy mi tetszik neki. Mi az a mód, ami neki kedves, hiszen ő az imádságnak a címzettje, ő az, aki akihez jövünk, akiért úgymond ezt tesszük. Nyilván hozzuk a magunk kéréseit, hozzuk a szívünkben, a szellemünkben lévő dolgokat, de ő is ad nekünk ima témákat, helyez a szívünkre bőven az ő királyságából, és csak egyre inkább helyez rá, ahogyan vele kapcsolatban vagyunk. De milyen módon tegyük ezt? Mi az, ami neki tetszik? És olyan jó, hogy még ezzel kapcsolatban is van kijelentés. Ez kicsit olyan talán, mint amikor a gyerkőc azt mondja, hogy ő mit kér karácsonyra. Mi az, aminek ő örülne? És hát általában próbálunk ahhoz igazodni, örömet szerezni neki. Nem mindig, de viszont Isten, amikor azt mondja, hogy ő minek örül, mi az, ami gyönyörködteti őt, ami őszintének kedves, akkor abban feltétlenül igazodjunk. A benne való hit a szellemi felnőtt korban egy evidenciává válik. Tényé. Legalábbis én hiszem, hogy Isten be akar eljuttatni bennünket. És ahogyan vele járunk, ahogyan meghallgatásokat tapasztalunk, egészen biztos vagyok benne, hogy nem hagy bennünket hit nélkül, válaszok nélkül. Amit Isten mondott, az úgy lesz, hiszen szólt és előállt, ő maga a teremtő erő. Amit a bensőmbe, a szellememre helyezett, amit a szívemre rá nehezített, abban hűséges lesz. Ebben meggyőződésem lehet. Amire elhívott, hogy csináljam meg, vagy tegyem rá az életemet, abban hűséges lesz. Ugyanígy meggyőződhetek abban is, hogy ha a menny szabályai szerint élem az életemet, bár lehet, hogy nem látom a jutalmat, sőt, lehet, hogy éppen azt látom, hogy ezért majd bolondnak néznek, meg be kell fizessek adót, meg szóval mindenféle ilyen dolog, de ez így van rendjén, ha a menny szabályai szerint élek, akkor számíthatok az áldásra. Ugyanígy hittel közelíthetek az imához olyan értelemben is, hogyha böjtölök és imádkozom, ő válaszolni fog és cselekszik, mert az ő programjában benne van ez. És ezt várja tőlünk. Ezek tehát a hitnek a kijelentései, amiket meggyőződésként egyszerűen oda akar adni nekünk Isten. Valóságok legyenek a szellemünkben, de a fókuszban mindig az Úr van. És ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek ugye úgy tűnik, hogy az én életemről szólnak, mert ha azt mondom még egyszer meggyőződéssel, gyorsan ismétlem, hogy amit ő mondott, az úgy lesz. Amit a szellemembe helyezett, szívemre terhelt, az meg lesz. Amire elhívott, abban majd hűséges lesz hozzám. Ha a menny szabályai szerint érek, akkor megáld. Ha böjtölök és imádkozom, válaszol és cselekszik. Ezek úgy tűnik, hogy rólam szólnak, mert ha ezt teszem, azt teszem, amazt teszem, ha én igazodom, de közben pedig pontosan ez van, hogy ez gyakorlatilag a fókuszban mindig Istennel történik, mert az ő személye, hatalma, cselekedetei azok, amik az egészet mozgatják. Az ő trónusához járulok azzal a hittel, hogy ő van, és hogy ő hatalmas, hogy minden, amit mondott, az igaz, és hogy jó hozzám, hogy jelen van, és törődik velem. Sidrák, Misák és Abednégó történetét nem akarom részletezni, de a valóság ugye az lett, a látható óriási veszedelem és fenyegetés se szemben, vagy amellett, hogy Isten ott volt velük az emésztő tűzben. Tehát, ha nem tenné is, akkor pedig ugyanúgy igazodunk. Ugyanígy a hithősökről is elmondja a Biblia egyébként, hogy hitáltal épített bárkát Noé, úgymond a semmibe. Hitáltal indult el Ábrahám, úgymond a semmibe. És lehetne sorolni. És Isten beszámította nekik ezt igazságul, és nem szégyeli őket, hanem nagyon is örömmel az ő Istenük, és büszke rájuk. Viszont másokat meg, volt akiknek nem teljesedett be az életében, ugye az ígéret, másokat meg ketté fűrészeltek, és a többi. Tehát amikor Isten tesz csodát, és csodával válaszol imádságra, akkor csodával válaszol. Ez az ő szuverenitása. Ha direktbe gyorsan válaszol, akkor gyorsan válaszol. Ez az ő szuverenitása. De az ő országa viszont működik. És az ígéret beteljesedett, csak nem az ő életükben például. A Sidrákkal, Misákkal és Abednégóval pedig konkrétan ott volt a tűzben, és kimentette őket. Ha hittel imádkozunk ezzel a hittel, akkor egy érdekes igazodási pont kell, hogy legyen az életünkben, ezt hiszem. Hogy a hit a hitem nem rólam szól. Mert ugye van ilyen ige is, konkrétan ugye, hogy bölcsességet kérjen, akinek nincs, de hittel kérje kételkedés nélkül. És akkor ugye ezt néha idézzük mindenfélével kapcsolatban, hogy hittel kérjed, ne kételkedve, mert nem lesz meg, mert ez a te hiteden múlik. Vajon hiszel? Nem hittél eléggé? Biztos vagyok benne, hogy lelkiállapottól, a saját érzésünktől teljesen függetlenül, hogyha ezzel a hittel tudunk jönni az Istenhez, hogy azzal az alapvetéssel járulunk hozzá, hogy ő van, és ezt így értjük alatta, és oda jövünk a királyi trónszékhez, akár van kedvem, akár elcsüggett vagyok, akár fáradt, akár tudok most úgymond nagy hittel jönni és lelkesedéssel, de mégis ezzel a tudattal jövök, az Isten hatalmának, az ő jóságának, az ő igazságának a tudatában, akkor működik a hit. Ugye volt olyan imádság is, amikor Jézusnak valaki azt mondta egy gyógyulásnál, hogy hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen. Ez is nagyon érdekes. Már nem akartam több példát hozni, mert így is sok személyes példa volt, ugye Nikodémus, Tamás és a többiek, de erre is emlékezhetünk. Viszont egy fontos igazodási pont, tehát nem rólunk szól, nem az én végtelen hitem cselekszik. Nincs olyan, hogy, vagy talán nincs olyan, hogy végtelen hit, mert egyedül Isten végtelen. De nagy hit az van. Meg az Isten szívéből származó csodatévő ajándékok is vannak. Tehát amikor nagy dolgokról hallunk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mekkora óriási hite volt annak az embernek. Persze megdicséri, tudjuk ezt is, ezt a római katonát, hogy ilyen hitet nem láttam Izraelben. Vagy ugye ugyanaz az asszony, aki azt mondta, hogy tehát aki azt mondta, hogy disznóknak, illetve kutyáknak nevezte Jézus, és akkor válaszol, hogy de hát a kutyák is jól laknak a lepotyogó morzsával, és azt mondja, hogy asszony, nagy a te hited. Tehát Jézus is megkülönböztet hitet, hitetlenséget, kemény szívűséget, vagy nagy hitet, példaértékű hitet, de a hit akkor sem rólunk szól, hanem az ő személyéről szól. Erről szól. És Jézus nevére hajlik meg minden térd, és mozdul meg a menny. Viszont a mi hitünkről elmondhatjuk azt, hogy ha mi hittel élünk, akkor a belévetett hitünk az példa lesz, viszintesen, itt a világban. A családban, a barátok között, a munkahelyen, a gyülekezetben és mindenhol. A belévetett hitünk a kegyelemnek a bemutatásává válik. A belévetett hitem az Úr dicsőségének a magasztalása. A belévetett hitem bátorítás lesz másoknak. És ugyanakkor a belévetett hitem tükör is lesz másoknak, meg néha ítélet. Ugye például Noé. De lehetne más példát is hozni. És az ötödik, ez már rövid lesz, ugye úgymond a ráadás, mert ez is elég lenne, de ott van az igében világosan, hogy aki Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát ebben a hittel mondott imádságban az Isten létezéséről, a vagyokról bizonságot tevő imádságban ott van a jutalom ígérete is. A jutalom az van, hogy válasz rögtön. Van, hogy egy folyamat elindulása. Meg olyan is van, és ezt most tapasztaltam, hogy Isten engem változtat. Az én szívemet kezdi el alakítani, kinyitja a bibliai igazságokra, kinyitja az ő személye iránti teljesen más megismerésre, és gazdagít. És nem arra válaszol feltétlenül most még, amit kértem, viszont azáltal, hogy gazdagít, közelebb van magához, azt is megértem, hogy azokban a dolgokban is dolgozik, látom is, hogy nem válaszolt még arra a konkrét ima kérésre, viszont megváltoztatott engem, és elkezdtem látni egy folyamatot, hogy hogyan dolgozik már azokban is, amikre még nem kaptam meg a választ. Még nem látható, de tudom azt, hogy az az Isten, aki engem így változtatott, meg ilyen ajándékokkal, ilyen üzenetekkel, ilyen bátorításokkal halmozott el, mint az elmúlt időszakban, ugye a bőti időszakban, az az Isten nem kétséges, hogy tud cselekedni, meg már el is kezdte a munkát azokban, amikre még nem látom a konkrét választ. Tehát imádkozunk hittel, tudva azt, hogy ez nem varázsige, meg ilyen keresztény praktika, hogy kimondom és megoldódik, volt ilyen párt szlogen, hogy kimondjuk, megoldjuk, ez nem működik. Istennél működik, ha akarja. De nálunk ez nem feltétlenül így megy. Nem egy keresztény bevált módszer, hanem az egyetlen teremtő, hatalmas és szuverén Istenbe vetett bizalom. Egyszerűen az, hogy hozzájárulok, tudva, hogy ő van, és ez a van, ez nem csak annyit jelent, hogy hiszem, hogy valahol van egy Isten, aki Istenem segíts, meghallgat, hanem ez mind benne van. Tegyük ezt a magunkével, és hagyjuk azt, hogy Isten leporolja az ő személyével kapcsolatos sztereotípiákat, az imádsággal kapcsolatos szokásainkat, engedjük, hogy megújítson bennünket ebben. És csak egy személyes bizonyságtételt szeretnék elmondani, így a végére, hogy ebben az időszakban sok minden történt. Én hálás vagyok Istennek, hogy ebben az időszakban nem volt munkahelyem. Még most sincs, de alakulóban van. Viszont ugye egy olyan időszakot tölthettem így Istennel, amire nem lett volna lehetőség semmilyen szinten. Tehát az, hogy minden este az ember ott van az ima alkalmon, hogy tud rengetegszer igét olvasni, imádkozni, hasznos könyveket hozni, tanításokat hallgatni, ezen gondolkozni. Isten eljuttatott egy olyan, hát én hiszem, hogy ez nyilván kivételes dolog, kivételes időszak, de eljuttatott egy olyan pontra, ahol gyakorlatilag már lelkiismeret furdalás szinten volt az, de nem egy nyomást, ne egy nyomást érzékeljenek a testvérek, hanem ezt pozitívan mondom, hogy amikor meghallgatok egy, vagy a rádióba szól egy dal, és akkor jaj, csak a refrénig, ne érjünk el, mert tudom, hogy abban mi van, inkább gyorsan. Tehát, hogy ezt csak arra mondom, hogy vagy ne nézzek olyan műsorokat, amiket mindig szoktam, ilyen politikai elemző. És nem azért, mert ez bűn, hanem azért, mert amikor töltekeztem Istennek a jelenlétével, az ő igéjével, az imával, és főleg a bődben ez nagy igazság volt, akkor egyrészt kaptam válaszokat, egészen csodás dolgokat, anyagi áldástól kezdve, hiszem, hogy a gyógyuláson át sok mindent, és főleg a szívem változását a legnagyobb áldásként. Egyszerűen ez így kiszorít dolgokat. Tehát az embernek a szellemében nem fér meg. És nyilván én akarok a világban élni, és nem akarok kivonulni, tehát semmi ilyen folyamat nem indult el bennem, hogy akkor mostantól totál semmi. De amikor egy ilyen időszakot odaszállunk az Istennek, hogy Istenem, most itt vagyok, böjtölök, imádkozom előtted, itt vagyok, szólj, változtass, akkor ő ki fog szorítani dolgokat. És hiszem, hogy nem véletlen az, hogy az imádsággal kapcsolatban is most annyira a szívünkön van ez, egységesen a vezetőségben és a testvérekkel beszélgetve is, hogy változtassunk az imádságainkon. Nem a forma a lényeg, hogy most körbeülünk, elmondtuk ezt is, hanem hogy minél több dologért egy szívvel, egy lélekkel imádkozzunk, hozzuk az Istenhez. És biztosak vagyunk benne, hogy a hitből fakadó imádság egyrészt összeköt bennünket, másrészt nem marad válasz nélkül. Jöjjünk úgy az Úrhoz, hogy hisszük, hogy ő van, hogy minden igaz, amit mondott magáról, hogy ő törődik velünk, figyel ránk, és hogy az ő hatalma mindenre elég. És aki pedig keresi őt, azt megjutalmazza. Imádkozzunk néhányan, kedves testvérek, öntsük ki a szívünket Isten előtt röviden, és válaszoljunk imádságban.